Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt 15 évben felépítettük a munkaalapú gazdaságot, jelentette ki Orbán Viktor az idei Szakmasztár Fesztivált megnyitó beszédében. A miniszterelnök ismertetése szerint, amikor pályaválasztásra kerül sor, a fiatalok több mint fele végül a technikumot választja, a túljelentkezés általában háromszoros, de van, ahol tízszeres. Magyarország egyik legjobb szakképzési rendszerét hozta létre magas szintű vállalati részvétellel, folyamatosan korszerűsödő tudásanyaggal, mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parag László emlékeztetett, a szakmák európai versenyében tavaly a magyar csapat a második helyet ért el, Svájc mögött, Ausztriát megelőzve. Az MKIK harmadjára rendezte meg a Szakmasztár Fesztivált a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve. A korszerű tudáshoz, annak átadásához korszerű eszközök kellenek, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, amikor egy fővárosi iskolában adott át laptopokat. Rétvári Bence azt mondta, a kormány korszerű magyar oktatást épít, a tanárok megbecsülésén túl, a klasszikus tankönyvi tudás mellett az okos eszközök segítségével. Idén 193 ezer diák vehetett át laptopot, így a program harmadik évében már 450 ezer ilyen eszközt osztottak ki. Újabb magyarországi vasúti fejlesztések valósulhatnak meg a jövőben az Egy övezet, egy út nevű kínai kezdeményezés keretében, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Szijjártó Péter ismertetése szerint ezáltal külső finanszírozással gyorsan és hatékonyan kerülhet sor a hálózat modernizálására. Kínai kollégájával folytatott tárgyalása után bejelentette, hogy ugyanilyen finanszírozási feltételekkel megépülhet a Magyarország és Szerbia közötti kőolajvezeték. A kínai Fiber Home Magyarországon hozza létre legnagyobb európai bázisát, ahol optikai kábeleket fog gyártani. A 8 milliárd forintos beruházás nagyjából 150 új munkahelyet teremthet, ehhez az állam 15%-os pénzügyi támogatást biztosít. Újabb légijárat indul Magyarország és Kína között, így idén júniustól immár egy hetedik kínai nagyváros, Shenzhen is közvetlenül lesz elérhető Budapestről. A hétvégén láttak hozzá az ötödik kút fúrásához a nyékpuszta lelőhelyen, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A Sarkad térségében feltárt szénhidrogén mezőn tavaly február óta üzemel az első kút, aztán újabb kettőt fúrtak le, az elmúlt élen termelésbe állt egy évekkel ezelőtt lemélyített másik is. Az eddig felszínre hozott földgáz mennyisége 67 millió köbméter. A kormány felszólítja az üzemanyag forgalmazókat, hogy áraikat önkéntes alapon igazítsák a régiós átlaghoz, hogy a magyar üzemanyagárak ne szakadjanak el attól, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagymárton szerint az elmúlt napokban már történt kedvező elmozdulás, de a péntektől várható üzemanyagárak még mindig magasabbak a régiós átlagszintnél. A gázolajnál ez még mindig 10 forint, a benzinnél 27 forint az eltérés. Két hét türelmi időt adott a kormány, de ha a kérés nem teljesül, akkor akár drasztikus módszerekkel is beavatkoznak majd, mondta a tárcavezető. Idén februárban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 605.400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 417.100 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 14, a nettó 13,8, a reálkereset pedig 9,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár reagálásában emlékeztetett, már 1 millió emberrel dolgoznak többen a Gyurcsány korszakhoz képest. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, de a megnövekvő gomoly felhőzetből majd előfordulhatnak záporok, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa szerdai katekézise. A lélek szerinti kegyelmi élet. Hálaadó magyar zarándoklat Rómában. Bízzuk magunkat Krisztusra. Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének homiliája a Lateráni Szent János Székesegyházban. Szerdán délelőtt Udvardi György veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnök helyettese mutatott be szentmisét a falakon kívüli Szent Pál Bazilikában. Találkozás hitünkkel a Szentek Földjén.
Ferenc pápa szerdai katekézise a lélek szerinti kegyelmi életről. A Szent Péter téren tartott általános kihallgatás során Ferenc pápa a lélek szerinti kegyelmi életről tanított, amelyet a három teológiai erény, a hit, remény és a szeretet foglal össze. Az elmúlt hetekben a bölcsesség, az igazságosság, az erősség és a mértékletesség sarkalatos erényeiről elmélkedtünk, kezdte beszédét a pápa. Ahogy azt ő már többször hangsúlyozta, ez a négy erény egy nagyon ősi bölcsességhez tartozik, amely még a kereszténységet is megelőzi. Már Krisztus előtt is polgári kötelességnek tartották a becsületességet, a bölcsességet pedig, mint cselekvési szabályt, a bátorságot, mint a jóra törekvő élet alapvető részét értelmezték, míg a mértékletességet olyan szükséges intézkedésnek tekintették, amellyel elkerülték a túlzásokat. Az emberiségnek ezt az ősi örökségét nem váltotta fel a kereszténység, hanem élesre állította, felértékelte, megtisztította és beépítette a hitbe. Minden ember szívében ott van a jó keresésének a képessége, folytatta a pápa. A szent lelket azért kapja az ember, hogy az őt befogadók világosan meg tudják különböztetni a jót a rossztól. És legyen erejük a jóhoz ragaszkodni, miközben elkerülik a rosszat, és ezáltal teljes önmegvalósítást érjenek el. Ám azon az úton, amelyet mindannyian megtettünk az élet teljessége felé, a keresztény ember Krisztus lelkének különös segítségét élvezi. Ami másik három, tisztán keresztény erény ajándékával valósul meg, amelyeket gyakran együtt említenek az új szövetség írásai, ezek pedig a hit, a remény és a szeretet. A keresztény írók teológiai erénynek nevezték őket, mivel Istennel való kapcsolatukban fogadják be és élik meg őket, hogy így megkülönböztessék a másik négytől, amelyet sarkalatos erények neveztek. A kettő együtt egy hetes csoportot alkot, amely gyakran szembeállítanak a hét halálos bűn katalógusával. A katolikus egyház katekizmusa így határozza meg a teológiai erények működését. Az isteni erények alapozzák meg, lelkesítik és határozzák meg a keresztény ember erkölcsi cselekvését. Formát adnak az összes erkölcsi erények és éltetik őket. Isten önti az isteni erényeket a hívők lelkébe, hogy gyermekeiként tudjanak cselekedni és kiérdemeljék az örök életet. A Szentlélek jelenlétének és működésének zálogai az emberi képességekben. Három isteni erény van, a hit, a remény és a szeretet. Míg a sarkalatos erények mindig hősiesen jó cselekvő embereket igényeltek, amit egymástól elszigetelten külön gyakoroltak, addig a teológiai erények nagy ajándéka a Szentlélekben megélt élet. A keresztény ember ugyanis soha nincs egyedül. Nem a személyes elkötelezettség titáni erőfeszítésével teszi a jót, hanem mert a Mester Jézus Krisztus alázatos tanítványa, és mert mindig mögötte a követésében jár. A keresztény ember számára a teológiai erények mint egy gyógyszerként segítenek az önelégültség és a gőg ellenében, ahogy Jézus tanít minket, így ti is, amikor megteszitek, amit parancsolok nektek, mondjátok, mi aztán szolgák vagyunk, hisz csak kötelességünket teljesítettük. Ehhez tehát ki kell vetköznünk az én központú gondolkodásból, és ebben segítenek bennünket a teológiai, másképpen isteni erények, ajánlotta a Szent Atya. Különösen az elbukás esetén szorulunk azokra, hiszen mindannyian elesünk az életben, mert mindannyian bűnösök vagyunk. De ha megnyitjuk szívünket a Szentlélek, a belső mester előtt, ő feléleszti bennünk a teológiai erényeket, ha elvesztettük a bizalmat, Isten újra megnyit minket a hitnek, a lélek erejével, és ha elcsüggedünk, Isten felébreszti bennünk a reményt. Zárt a szerdai katekézisét Ferenc pápa. Hálaadó magyar zarándok szentmise a lateráni Szent János Székesegyházban. Azért jöttünk ide a római pápa székesegyházába, hogy hálás szívvel megköszönjük a Jóistennek azt az ajándékot, amelyet tavaly otthon kaptunk Magyarországon, amikor Ferenc pápa apostoli látogatást tett mi nálunk. Hálásak vagyunk azért, mert Szent Szilveszter pápa ebből a bazilikából küldött nekünk Szent István király kérésére koronát. Ezekkel a gondolatokkal vezette be Veres András püspök a lateráni székesegyházban tartó szentmisét 1200 magyar hívő jelenlétében, amelyek kezdetét vette a háromnapos nemzeti zarándoklatunk. Kezdődik az ének, az Úr fölségének, kezdődik a szent áldozat. Hangzott fel magyarul a szentmise kezdőéneke kedd délután 4 órakor a pápa római székesegyházában. Veres András győri püspök, a püspöki konferencia elnöke mutatta be a szentmisét a szinte teljes püspöki konferencia jelenlétében, a templom szentélyében helyet foglaló mintegy 100 koncelebráló pap jelenlétében. Veres püspök homiliája kezdetén a székesegyház homlok feliratát idézte fel.
A város és a földkerekség minden templomának anyja és feje.
A hívő ember zarándok útján azokat a helyeket keresi fel, ahol hitünk gyökereit és tanúságtevőit tisztelhetjük. Az alapító Nagy Konstantin császártól egészen 1305-ig itt székelt Rómában Szent Péter utóda, ahova zarándokok nagy sokasága érkezett a századok során. Nekünk magyaroknak is fontos ez a hely, hiszen itt fogadta II. Szilveszter pápa Asztrikapátot, István király küldöttét, aki itt kapta tőle azt a koronát, amely aztán országunk függetlenségét biztosította. Ugyanakkor a 16. századból egy másik római bazilika egyik síremléke emlékezteti a fagyos Duna mellől érkező vándort, ne csodálkozzon, hogy az ő teste itt nyugszik, mert Róma mindenkinek hazája, otthona. Mi is ezzel a lelkülettel érkeztünk most ide, mert tudjuk, hogy itt, otthon vagyunk, állapította meg Veres püspök. A napi evangélium a templom szentelés ünnepére Jeruzsálembe érkező Jézusról szól, aki a templomban találkozik azokkal, akik már régóta az ő elveszejtésén munkálkodnak, és most nyílt hitvallásra kényszerítették, vajon ő a messiás.
Jézus őszinteséggel nem is spórolt, hiszen azt mondta, ti nem hisztek, mert nem vagytok juhaim közül való, az én juhaim hallgatnak szavamra.
Szólt, hiszen ő tudta, mi lakik az ember szívében. Mi azért lehetünk itt otthon, mert érezzük, hogy Krisztushoz tartozunk. Az ő egyházának vagyunk tagjai, amely egyházat itt a földön Krisztus helytartója vezet, akihez mi most hálás szívvel eljöttünk, megköszönni neki a tavalyi magyarországi látogatását. Ugyanakkor az üdvösség történet egészét tekintve átjárja azt az elutasítás szelleme. Így a mai korban is létezik az Istentől elfordulás, az ő elutasítása, pedig Krisztus mindenkit meghívott az üdvösségre, hogy életünk legyen, és hogy az bőségben legyen. Akik azonban Jézushoz tartoznak, azok biztonságban érezhetik magukat, mert ahogy mondta, senki sem ragadhatja el őket az atyámtól. Mi is szeretnénk azok közé tartozni, akiket semmiféle megtévesztő ideológia nem szakíthat el Isten szeretetétől. Mégis vannak, akik eltántorodnak Jézustól és az ő egyházától. Ugyanakkor őszintén el kell mondani, hogy minket is gyengeségeink, visszatérő bűneink tartanak bizonytalanságban. Ugyanakkor, ha Krisztus felver bennünket a bárkájába, miért is félünk a hullámoktól? Kérdezte Veres András püspök. Tudjuk viszont éppen a vízenjárás történetéből, hogy még Péter is megingott a nagy hullámoktól, mert félelem szállta meg. Ám ő mégis képes volt az Úrhoz kiáltani. Uram, ments meg engem! A hívő ember alázattal és teljes bizalommal teszi, hogy legalább, amikor veszélyeket lát, kérjen segítséget az Úrtól. Kiáltsuk mi is bátran Krisztushoz, mindnyájunk megváltójához, hogy mentse meg minket a bajtól, hogy hűségesen tudjunk kitartani az egyházunkban és Krisztus igéjében. Ha zarándoklatot végzünk, folytatta a püspökköri elnök, akkor szeretné mindnyájan hitünkben megerősödni. Talán nincs is jobb hely erre, mint Róma, az apostolok és a vértanúk kora óta. Számtalan buzdítást és példát látunk itt arra, hogyan is kell, és hogyan tudunk Krisztus mellett kitartani, és miként lehet hozzá és egyházához hűséges maradni. Reméljük, hogy ez a zarándoklat megerősít bennünket Isten szeretete által, és hogy közös imádságaink erőssé teszik valamennyiünk szívét, de családtagjaink és szeretteink szívét is az egyház iránti hűségben.
Imádkozzunk egész nemzetünkért, hogy a hitben mindnyájan egyek lehessünk, s azok, akik még keresik Istent, a mi segítségünkkel, imádságaink által eljussanak Isten szeretetének megismerésére, annak befogadására, hogy bűnbánó lelkülettel Istenhez térjenek.
Végül tekintettel a sok fiatal zarándokra, Veres András püspök beszédében egy ifjúsági lelki éneket idézett. Rám törhet vadul ezer baj, veszély. Isten így szól, ne félj. Miért is, mitől is félhetnék én az Isten tenyerén?
Magyar Szentmise a római falakon kívüli Szent Pál Bazilikában. Találkozás hitünkkel a Szentek Földjén. Április 24-én szerdán délelőtt 10 órakor a Hálaadó Nemzeti Zarándoklat második napján Udvardi György veszprém érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnök helyettese mutatott be Szentmisét a falakon kívüli Szent Pál Bazilikában. A püspöki kar tagjai, illetve a zarándoklaton résztvevő papokon celebrálásával. Udvardi György érsek a szertartás elején köszöntötte a mintegy 1200 magyar zarándokot, akik a gyönyörű Szent Pál Bazilikában összegyűltek. Igazi áprilisi szeszélyes időben, záporok, zivatarok után kibújó napsütés váltakozott ezekben a napokban az örökvárosban, ez azonban nem szegte kedvét a zarándokoknak, akik lelkesen, hálatelt szívvel, meghatottan járják végig a pápai bazilikákat, a katakombákat, a Szent Lépcsőt, és veszik birtokba azt a Rómát, ami kicsit mindannyiunk hazája. A szerda délelőtti szentmisén is a háláé, a köszöneté és az emlékezésé volt a főszerep, amiért egy évvel ezelőtt Ferenc pápa Magyarországra látogatott.
Emlékezni szeretnénk, felidézni Isten csodálatos tetteit, megköszönni az egyházban kapott javakat, az útmutatást. Szeretnénk mindezt köszönetképpen, háladásképpen idehozni mostani ünneplésünkbe.
A szentírási szakaszból kiindulva a főpásztor az ősegyház tapasztalatáról, dinamizmusáról beszélt. Az ősegyház tagjai találkoztak a feltámadottal, akit messiásnak ismertek fel. Reflektáltak erre a találkozásra, hogyan tanított, hogyan formálta a közösséget. Kialakult bennük egy új gondolkodás, a megtérés, a metanoia valósága.
És ha Krisztus él, ha ő igaz, a tanítása igaz, és igaz, mert találkoztunk vele, akkor következő nagy kérdés, amivel foglalkoztak az ősegyház hívei, és mi magunk is minden egyes alkalommal, különösen a húsvét időben, kik vagyunk mi, akik döntöttünk Jézus Krisztus mellett.
Jézus Krisztus személyét a föltámadás tapasztalatából értelmezték, mely mindent gyökeresen átalakított. A múltat, a kultúrát, a hagyományt, a szokásokat. És ők hitet tettek amellett, hogy Krisztus az igaz fiú, az atya küldötte. Elfogadták, hogy Isten atya, ahogy Jézus bemutatta. Ki tudták mondani, mi atyánk? A feltámadás tapasztalata elvezet minket az örömre és a reményre, amelyet át tudunk adni a bennünk működő szent lelke által. Találkoztunk vele, a remény emberei vagyunk. Ezen az úton segítenek minket az egyház szentjei, itt most Szent Pál apostol példája, utalt a főpásztor a római bazilika vértanú szentjére. Őt is Isten hívta meg, előre nem látható módon a küldetésre, amely által a pogány népek apostola lesz, aki elmegy a föld végső határáig. Pál apostoltól tanulhatjuk azt is, mit jelent a közösség fogalmának új tartalmi kialakítása. A szentségek ereje közöttünk új közösséget teremt túl az emberi korlátokon. Ennek az erőnek köszönhetően lehetünk most együtt, jöttünk el Rómába zarándokolni, hitünk forrásához, s akarunk találkozni a Szentatyával. Pál apostol életáldozatára gondolva kell megtanulnunk az evangélium hirdetésének fontosságát.
Az egyház feladatában, az evangélium hirdetésében volt nagyon nagy ajándék mindannyiunk számára Ferenc pápának egy évvel ezelőtti lelki pásztori látogatása.
Milyen jó gondolni azokra a képekre, kifejezésekre, amelyeket tanításában megérintett, amikor a hídról beszélt, ami összeköt partokat, embereket, közösségeket. Ehhez bátorságra van szükség. A hídépítő bizalommal cselekszik, tudja, hogy van értelme új kapcsolatokat teremteni. Gondolhatunk a kapu képére is, mely egy gyönyörű szimbólum. Egyszerre jelent meghívást, jelöli ki az otthon határait, és egyszerre jelent odatartozás élményt. Emellett meghív a békesség, az otthon, a szeretet, a közösség, mely befogadó, de ehhez a kapun be kell lépni. Jó volt hallania, hogy Ferenc pápa többször is említette nemes kultúránkat. A kultúra teremtés a hitből fakad, és ebben a feladatunkban megerősített minket. Bár ezt a Szentatya így nem fogalmazta meg, de a találkozás élménye volt egy olyan vallási hagyománnyal, vallási élettel, amit mi Közép-Európában, Magyarországon élünk meg. Mi sokszor gyengének látjuk ezt a vallási erőt, elbizonytalanodunk, mégis erő van benne, hordozza az újjászületés lehetőségét, a nemzedékeket formáló erőt. A Szentatya nem csak biztatott bennünket, hanem konkrét feladatokat is kijelölt számunkra, folytatta homíliáját Udvardi György érsek. Húsvéti lelkesedéssel, az örömmel, az irgalom képviseletében akarjunk a Szentlélek jelenlétével élni, az ember méltóságának megmentésében részt venni, kiemelten a béke teremtésével. Zarándoklatunk hálaadás, köszönet a látogatásért, a tanításért. Egy találkozás itt, Rómában, a Szentek földjén, ahol találkozunk a hitünkkel, találkozhatunk az egység és az egységre törekvés ajándékával, és találkozhatunk a Szentatyával. Köszönet van bennünk a megváltásért, Jézus Krisztus személyéért, tanításáért, az atya ismeretéért.
És köszönet van bennünk a küldetésért, az örömért, a reményért. És köszönet van bennünk, hogy mindezt a köszönet nyilvánítást, a hálát, a jövőbe vetett reményünket Isten akaratából magyarként tudjuk megélni.
Zárta szent beszédét a falakon kívüli Szent Pál bazilikában Udvardi György veszprémi érsek.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival olyan szentekről elmélkedik, akik Jézus példáját követve életüket adták másokért. Tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Húsvét ünnepén minnyájan találkozunk Isten végtelen szeretetével. Azzal a szeretettel, amelyről a Szentírás így szól. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Jézus nagypénteken tanúságot tett erről a szeretetről, meghalt értünk a kereszten. Isten szeretete elmegy a végsőkig. Erről az önmagát odaajándékozó, odaadó szeretetről beszél és tanít bennünket Jézus. A tökéletes szeretet útjára hív bennünket. Így szól Jézus parancsa a szeretetről. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint aki az életét adja barátaiért. Ismertek-e olyan embert, embereket, akik életüket adták fele barátjukért?
Szent Janka.
Például a Szent Janka.
Apor Vilmos.
Vagy az Apor Vilmos püspök.
Vagy Salka házi Sára.
A Salka házi Sára testvér, igen, és esetleg.
Kolbe atya.
De azért a hétköznapi életből is, történetekből is ismerhetünk olyan embereket, akik hűséges módon helytálltak. Sok hősről szólnak filmek, könyvek, Hollywoodban új mítoszok és történetek születnek. Soroljatok már fel olyan hősöket, akár mesehősöket, akik az életüket áldozták másokért, vagy valamilyen nemes cél érdekében.
Hát például Tony Stark, a vasember.
Aslan.
Aha, Aslan a Narnia krónikáiból, igen.
Vagy a kis herceg.
Vagy a kis herceg, ugye? Na látjuk, hogy vannak ilyen hősök a történeteinkben, a mítoszainkban. Most nézzük meg akkor, hogy az előbb általatok említett szentek életében hogy jelenik meg ez az önfeláldozás? Hogyan követték Jézus parancsát? Hogyan váltak a szeretet hőseivé? Regi említetted itt a Gianna Beretta Mollát, a Szent Jankát. Mit tudunk róla? Hol élt ő? Hol született? Hogyan vált ő szenté?
Szent Janka Assisi Szent Ferenc ünnepén 1922. október 4-én született az Észak-Olaszországba. Szülei egyszerű vallásos nevelésben részesítették. Orvosi diplomát szerzett, gyermekgyógyászati szakvizsgát tett. 1954-ben egy szentmisén találkozott először Pietro Mollával, akivel 1955. szeptember 24-én kötöttek házasságot. Három gyermekük született, majd 1961-ben két vetélés követően Janka ismét gyermeket várt. Két hónapos terhesen az orvosok rossz indulatú daganatot diagnosztizáltak méhében. Három lehetőség állt előtte. Eltávolítják a daganatot a magzattal és a méhel együtt, amely azt jelentette volna, hogy Jankának nem születhet több gyermeke. Vagy meghagyva a későbbi születés lehetőségét, abortálják a csecsemőt, és kiveszik a tumort. Vagy meghagyják a születendő gyermek életét, és csak a daganatot távolítják el. Janka a harmadik, bár legkockázatosabb lehetőség mellett döntött. A műtét sikerrel járt, de Janka és a magzat élete továbbra is veszélyben volt. Nagy bizalommal fordult azonban Istenhez, egyetlen vágya az volt, hogy egészséges gyermeknek adhasson életet. Annak ellenére, hogy tudta, a gyermek kihordása nehéz lesz, mégis az élet mellett döntött. Könyörögve férjének védelmezze az életet a lehetséges fájdalmas következmények ellenére is. Pietro később így emlékezett vissza felesége szavaira. Janka határozott, de békés hangon beszélt. Olyan határozottsággal, amit soha nem fogok elfelejteni. Ezt mondta. Ha dönteni kell köztem és a gyermek között, ne hezitálj, válaszd a gyermeket. Ments meg őt. 1962. április 20-án nagypénteken kórházba szállították Jankát, ahol nagyszombat reggel császármetszés kellett végrehajtani. Az asszony egészséges kislánynak adott életet, akit Janka Emanuella névre kereszteltek. A szülés után pár órával Jankának magas láza lett, és állapota minden kezelés ellenére napról napra rosszabbodott. Kéréséhez hűen hazavitték otthonába, ahol pár nap múlva elhunyt. Janka áldozatának és szentségének híre halála után gyorsan elterjedt. Hite édesanyjai szeretete, amelyet hősies döntése koronázott meg, vezetett 1994-es boldoggá, majd 2004-ben szenti avatásához.
Idézzük fel, még itt a Szent Janka élete kapcsán, hogy hogyan emlékezett meg róla a férje. Mert ha belegondoltok, ez nagyon szép cselekedet volt Jankától, hogy életet ajándékozott ennek a kislánynak, még a saját élete árán is. De gondoljatok bele a családtagokra, nem egy férjre, aki ott marad özvegyen, a másik többi gyerekére, akik ott maradnak árván. Regi, megosztod velünk, hogy mégis a férje hogy emlékezett erre vissza?
Janka férje Pietro elmondta, hogy minden szép dolgot szeretett, amelyet Isten nekünk ajándékozott, számomra mindig is egy teljesen hétköznapi asszonynak tűnt, de ahogyan Carlo Colombo atya mondta nekem, a szentség nem csak rendkívüli dolgokban nyilvánul meg. A szentség mindenek előtt az Isten kifürkészhetetlen terveiben napról napra való beleegyezés jelenti.
Mi lett ennek a kislánynak a sorsa? Mit tudunk róla?
Molla később édesanyja nyomdokaiba lépve az orvosivatást választotta.
Köszönöm szépen, Regi. Beszéltünk még itt más szentekről is. Említettétek például Apor Vilmos püspököt. Mikor élt a püspök?
Az Apor család Erdélyből származott. Vilmos harmadik gyerekként született 1892-ben Segesváron. Édesapja halála után szigorú édesanyja Bécsbe nevelte gyermekeit. Győri Egyházmegyei Szemináriumban készült a papi életre. Világosan látta, hogy a papi élet a lemondás útja, és a türelemnek, a szelídségnek és a fáradhatatlan munkásságnak kell jellemeznie. Papi működését a Nagyváradi Egyházmegyében kezdte meg. Önmagával szemben aszketikus fegyelem jellemezte, mások iránt viszont kedvesség és figyelmesség. 1941-ben a Szent Atya győri püspökké nevezte ki. Az egykori gyulai plébános új szolgálati helyén immár püspökként is emberszeretettel, alázattal kormányzott.
A Berni említette, hogy ugye az Apor Vilmos püspök a II. Világháború idején nevezték őt ki püspökké, ugye egy eléggé vészterhes korszakban. Tehát a II. Világháborúban került az Apor Vilmos püspök a győri püspökség élére, és ez a háború nyilván sajátos feladatokat rótt az új főpásztorra. Hogyan oldotta meg ezeket, Regi?
A harmadik zsidótörvény hatályba lépése után kezdte meg püspöki működését, és mélyen átérezte az egyház felelősségét, azonban tiltakozása, kérelmei a zsidók érdekében küldött táviratai hiába valók voltak. A hozzáfordulók egy részét bújtatta, illetve tovább küldte Angelo Rotta nunciushoz. Apor Vilmos szívén viselte a polgári lakosság sorsát is. Sokakat befogadott, elhelyezett, anyagilag segített.
Látjuk, hogy mindent megtett az Apor Vilmos püspök az üldözöttekért, nem kérdezte, hogy ki honnan jött, ki miért kért bebocsátást. Hogyan vált ő szenté? Hogyan lett ő vértanúvá? Hogyan áldozta fel az életét az emberekért?
1945. március 28-án Nagyszárdán az oroszok elérték Győrt. A püspök jó pásztorként minden menekülőt befogadott ezekben a napokban, sok százan találtak menedéket a püspökvár pincéiben. Felkészülve mindenre, Győr püspöke kijelentette. Egyszer úgy is meg kell halni, inkább ilyenkor adja oda az ember az életét. Nagy csütörtökön Apor Vilmos a pincében mondta utolsó szentmiséjét. Egyre gyakrabban érkeztek orosz katonák a püspökvárhoz. A püspök mindenkit személyesen fogadott, és nagypéntekig egyáltalán nem aludt. Ekkor részeg orosz katonák el akarták vinni a pincében tartózkodó asszonyokat és lányokat. Apor Vilmos ellenállt. Egy katona előbb a mennyezetbe lőtt. A négy golyó helye most is látható a múzeummá alakított pincében, majd háromszor rálőtt a püspökre. Egy asszony meglátva vérző homlokát felkiáltott. Püspök atyánk, ezt értünk tette. Apor Vilmos halkan mosolyogva felelt. Szívesen, nagyon szívesen. Sebesült főpásztort az ostromlott városon keresztül kórházba szállították, ahol petróleum lámpa fényénél műtötték meg. Apor Vilmos hálát adott Istennek, hogy ilyen nagy pénteket adott neki, és szenvedései alatt papjaiért, híveiért és hazánkért imádkozott, és megbocsátott támadóinak. Április 2-án, húsvét hétfőn hajnalban halt meg. 1997. november 9-én 2. János Pál pápa boldoggá avatta Apor Vilmos püspököt a római Szent Péter téren több ezer magyar zarándok jelenlétében.
Apor Vilmos püspök szinte egész életében készült erre a vértanúságra, mert püspöki elmondatában is jelezte ezt a készülétet, ezt a szolgálatot. Berni, felolvasod nekünk, mi volt az ő püspöki jelmondata?
A kereszt erősíti a gyengét, szelídíti az erőset.
Ugye milyen érdekes, hogy így kezdi meg főpásztori működését, hogy a keresztre tekint. Sokat mondó az is, ahogy ő a papi szolgálatáról gondolkodott. Berni, kérlek, olvasd fel ezeket a sorokat nekünk.
Valójában úgy érzem, hogy a lelki pásztor apostolnak szól az utolsó boldogság, a boldogok, akiket üldöznek és akik szenvednek az igazságért. Ez a pap boldogsága, az önfeláldozás, az életáldozat és vértanúság.
Az is elgondolkodtató számomra, hogy mikor halt meg ez az Apor Vilmos püspök? Az egyházi év melyik időszakában?
Húsvét
idején, ugye? És mikor halt meg a Szent Janka?
Húsvétkor ő is.
Ő is húsvétkor, ugye? Milyen hihetetlen. említettünk még egy másik nőt is itt a szentek sorában, akik hősi fokon gyakorolták a szeretet erényét, akik életüket áldozták testvéreikért. Ő volt a Szociális Testvérek Társaságának egyik tagja, a Salkaházi Sára testvér. Kira, megosztod velünk, hogy ő hogy nyert el a vértanúság pálmáját?
1899. május 11-én született Kassán. Tanítónői oklevelet szerzett, de csak egy évig tanított. Könyvkötőnek tanult, majd húga kalapüzletében dolgozott. Emellett újságíró, író és lapszerkesztő volt. A nagy társadalmi különbségekre nagy szociális érzékenységgel igyekezett válaszolni, valamint a lányokat és asszonyokat érintő szervező munkájával. Szülővárosa közéletében élénken részt vett, tárcáiban, novelláiban frissen reagált az eseményekre. 1922-23-ban néhány hónapig eljegyzett menyasszony volt, azonban szívében már éledező hivatása felé fordult. 1927-ben ismerkedett meg a Kassán letelepedő szociális testvérekkel. A budapesti anyaházban ugyan kissé furcsálták modern, fesztelen életmódját, amihez hozzátartozott a cigarettázás is, de nem vágták el útját a közösséghez. Sára belátta, hogy változnia, bizonyítania kell, s kemény küzdelmek árán rövid időn belül leszokott a dohányzásról, és az újságírói élet kínált a szabadságról, hogy az Istennek adott lélek belső szabadságának új távlatokat nyitó útjára léphessen. Ebben a Szent Benedek lelkiségét követő szent lelkes, a szociális inséget szenvedők felé forduló közösségben Salkaházi Sára kibontakoztathatta írói, szociális, szervezői, pedagógiai adottságait. 1940 Pünkösdjén örök fogadalmat tett, jámondata: íme, itt vagyok, engem küldj. Nevét 1942-ben, amikor német barátság miatt sokan visszavették eredeti német nevüket, Salkaházira magyarosította. Slakta Margit és a Szociális Testvérek Társasága minden eszközzel küzdött az országot elárasztó nemzeti szocialista métej ellen. Ez komoly veszélyekkel járt, amit a testvérek tudatosan vállaltak. Sára testvér 1940 áprilisában így írt naplójában: a kínzástól ne féljek, az apró testi gyengeségeket fogadjam szívesen, a halálnak örüljek. Egyre jobban éged benne a vágy, hogy felajánlhassa életét, azon esetre, ha egyházüldözés, a társaság és a testvérek üldöztetése következne be. Az engedélyt megkapta, és az életfelajánlás teljes titoktartása a központi és a kerületi elöljáró jelenlétében 1943. szeptember 14-én megtörtént a budapesti anyaház Szentlélek kápolnájában. Német megszállás idején a szociális testvérek kivették részüket az üldözöttek nem kis bátorságot igénylő menekítéséből. Mintegy 1000 ember köszönheti nekik az életét, közülük mintegy 100 személy szerint Sára testvérnek. A társaság összes budapesti és vidéki háza tele volt hamis papírokkal ellátott bújtatottakkal. 1944. december 27-én a nyilasok körülzárták a Bokréta utcai munkásnőotthont, amely Sára testvér vezetése alatt állt. Zsidók után kutattak, s 4 gyanús személyt, valamint Bernovics Vilma hitoktatónőt őrizetbe vettek. Sára testvér éppen nem tartózkodott a házban, csak végszóra érkezett meg. Elkerülhette volna a letartóztatás, de nem tette meg. Mint az otthon felelős vezetőjét, őt is elhurcolták, s egy szemtanú szerint még aznap este mind a hatukat mezítelenre vetkőztetve a Jeges-Dunába lőtték a Szabadság híd lábánál. A kivégzés előtti percben Sára testvér gyilkosai felé fordulva letérdepelt, és égre emelt tekintettel nagy keresztet vetett magára. Isten elfogadta életfelajánlását, életáldozata beteljesedett. Hősies embermentő tevékenységéért 1972-ben felvették a világigazai közé.
boldoggá avatási dekrétumának ünnepélyes kihirdetésére pedig 2006-ban került sor a budapesti Szent István Bazilika előtti téren.
Arról beszéltünk ugye, hogy ezek a szentek, akik életüket feláldozzák embertársaikért, teljesen azonosulnak Jézus megváltói művével. Igazából ugyanezt teszik valahol, ahol, amit Jézus. És ha visszagondoltak itt a Salkázi testvérnél, itt ugye mondtuk is, hogy ő tulajdonképpen egy ünnepélyes keretek között felajánlotta a saját életét tudatosan. És ha belegondoltok, akkor Jézus is ezt mondja a kereszten, ugye? Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Három hősről hallottunk az előbb, három modern. Ha belegondolunk egyébként teljesen hétköznapi emberről, akik sikeresek voltak, egyébként szerették az életet, kiváló szakemberek voltak, munkájuk, hivatásuk során számos embernek segítettek, gyógyítottak, vigasztaltak, emberek életét mentették meg. Hasonló a mesterükhöz, Jézushoz, aki elénk élte a szolgáló, cselekvő szeretet útját. Sokszor szeretnénk is megkérdezni Jézustól, hogy Uram, miért kellett neked meghalni? Miért nem maradtál még itt tanítani, gyógyítani minket? Nem lett volna okosabb, vagy jobb, ha nem halsz meg? Hiszen még hány embert vezethettél volna Isten felé, az Atya országába? Hány ember gyógyíthattál volna még meg? Hány szegényt lakadhattál volna még jól? Mit gondoltok, miért halnak meg mégis ezek a szentek Jézus példáját követve? Amikor tulajdonképpen, ha belegondoltok, nem volt muszáj meghalniuk. Mégis miért tették?
Mert a szeretet elmegy a végsőkig.
Az erények hősies fokon való gyakorlása a boldoggá, szenti avatás kritériuma.
Hát igen, ezt már ugye mi mondjuk itt utólag, hogy akit szenti avatnak, azért nem véletlenül avatják szenté, hanem hogy azért az erényeket hősi fogon kell gyakorolni. De vajon miért? Hogy voltak képesek erre? Ugye itt a szeretetről beszéltünk, és a regélyt igazából utalt rá.
Mert annyira szerették azokat az embereket, akikért meghaltak, hogy bármire képesek lettek volna azért, hogy őket megmentsék, és itt az a helyzet állt fönt, hogy az életüket kellett adni, és ők ezt meg is tették.
Igen, hihetetlen, ugye, hogy tényleg ennyire szerettek. Most nyilván a kérdés nekünk is szól, hogy vajon mi hogyan tudjuk a mestert követve odaadni életünket. Oda tudjuk-e adni az életünket vele barátunkért? Mit gondoltok? Oda tudnátok adni? Vagy milyen formába tudnátok odaadni?
Hát, hogy odafigyelünk mondjuk rá. Vagy segítünk neki.
Igen, ezek is az önmagunk oda ajándékozásának.
Vagy időt szánunk rá.
Épp pontosan.
Akár az orvosoknál a gyógyítás. Ha mondjuk elmegyünk véradásra, akkor is.
Hát ugye azzal életet mentünk. Meg ráadásul a vér az az életnek is a jelképe, úgyhogy azzal tényleg életet adunk. Ti meg tudnátok szerintetek halni? Nem tudjuk, ugye? Nagy szavak ezek. Hát nem biztos, hogy lenne hozzá bátorságunk. De azért az életünkben vannak olyan helyzetek, amikor mégis az életünket oda ajándékozunk, általában valamilyen kapcsolat formájában a másiknak. Tudtok olyan kapcsolatot, amikor azért mégis az ember oda ajándékozza magát, a jövőjét, a gondolatait, teljes személyes valóságát a másiknak?
Házasság.
A házasság, ugye? Hogy azért az ilyen? Vagy van igazából még egy másik hivatás is, amikor az a személy az Isten, ugye? Hogy a papok, vagy a szerzetesek, szerzetes nővérek, azok ugyanígy felajánlják az életüket az Úristennek. Ugye, ahogy a Salkázi testvér mondta, emlékeztek Sára testvér, azt mondta, hogy itt vagyok, engem küldj, kész vagyok megtenni, amit kívánsz. Hát, ahogy mondtuk, hogy meghalni nem biztos, hogy meg tudunk, hiszen erre nagyon kevesen képesek, de ahogy itt már itt utaltatok rá, elkezdtünk róla beszélni, hogy bizony mégis sok mindent odaadhatunk az életünkből. Ugye itt említettétek az időt, valaki mondta, hogy akár a vérünket is oda tudjuk adni, mit tudunk még oda, figyelmünket, mit tudunk még odaadni a másiknak?
Ételt, italt, anyagi javakat, ruhát, vagy gyógyszert.
Bizony.
Türelmet.
A türelmünket. Na, mit tudunk még odaadni?
Hát, hogy meghallgatjuk.
A hallgatásunkat néha, ugye, a meghallgatást.
Jó gondolatok.
A gondolatainkat, bizony.
Mondjuk, hogy valakinek megbocsájtunk.
A megbocsátást.
Szavakat, érintést, mosolyt, vagy ölelést.
Ugye? Valamikor nem csak szavakkal szólítjuk meg a másikat, adunk neki segítséget, hanem néha egy mosollyal, vagy egy öleléssel.
Vagy hűségesek vagyunk valakihez.
Bizony. Na hát szerintem olyan sok mindent felsoroltunk. Ugye, hogy igazából milyen sok rétűen oda tudjuk mi ajándékozni magunkat a másiknak. Köszönöm szépen a válaszaitokat, a gondolataitokat, amelyeket megosztottatok. És adásunk végén II. János Pál pápa Szent Janka életét méltató szavaival zárjuk. Szent Janka élete legyen számunkra is a magát odaajándékozó élet bátorító példája.
Számomra ennek az édesanyának az élete példaértékű. Ő merte vállalni azt, amit napjainkban kevesen. Az önzetlen, áldozatkész anyaságot. Mindemellett nem egy világtól elrugaszkodott nőt ismerhettünk meg e sorokat olvasva, hanem egy vonzó, modern, kedves asszonyt, aki mindenek előtt keresztény édesanyaként bontakoztatta ki önmagát. Nem önmagát valósította meg mindenáron a mai világ erőszakosan történő módján, hanem azt, amit Isten belé álmodott.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a beszélőkönyvek szól. Ebben James Herriot az Állatorvos is ember című írásának első részét Hevér Gábor olvassa fel. Az óra második felében a Kapcsolj rá egyházi könnyűzenei műsorunk következik. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a koresti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után híreket mondunk, majd a szószólóban két Eger környéki település életébe tekintünk be, Noszvajra és Szihalomra látogatunk. Majd a Lélekszava egyházi kisztótárunkban Kormos Csaba gesztei plébános a fájdalmas rózsafüzér negyedik titkáról elmélkedik. Hajnali három óra után a Múltunk pillérei történelmi magazinunkban egyháztörténelmi sorozatunk adásában a francia forradalomról Buda Péter teológiai tanárral Klész Beáta beszélget. Négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Szeretteim, most Isten fiai vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Tudjuk azonban, hogyha megjelenik, hasonlóak leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van. Olvasom az első János levélben. Akiket Krisztus megment, azok, akik maguk is törekednek önmagukat megmenteni, de ama remény nélkül, hogy a maguk erejéből sikerülhetne. Akik iparkodnak mindent megtenni, de emellett megvallják, hogy semmiség, amit tesznek. akik telve vannak szeretettel és telve félelemmel, akik a legszentebbek és mégis a legnagyobb bűnösöknek vallják magukat, akik igyekeznek mindig tetszeni neki, és mégis úgy érzik, hogy sohasem sikerül, akiknek élete tele van jó cselekedetekkel, de a történelem cselekedeteivel is. A természetes ember számára mindez ellentmondásnak tűnik fel, de nem azok szemében, akiket Krisztus megvilágosított. Ők annál jobban megértik, minél jobban megvilágosultak, hogy lehetséges üdvösségüket munkálni, és azt mégis Krisztus értük végzett munkájának tekinteni, félelemmel és remegéssel gondolni az ítéletre, és mégis örvendezni mindenkor az Úrban, remélve és esdve újra eljövetelét. Ha a növény nem nő és nem hajt leveleket, mindenestől elpusztul. Nekünk is állandóan előre kell haladnunk. Milyen felelősség terhel minket, ha nem nyitjuk ki szemünket, ha elalszunk, belemerülve a földi dolgokba, s olyan életet folytatunk, amely elzárkózik Isten kegyelmétől. Istenünk, fiad lehajolt hozzánk, hogy általa felemeld a bűnben elbukott világot. Adj híveid lelkébe tartós örömet, és miután az örök halál elesettségéből kimentettél minket, részesíts az örök élet boldogságában.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei